Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Egyedül alszom el, egyedül ébredek, egy szomorú tényre rábólintok. S a felest bejelek, milyen szép a világ. A tévében nézhetem, ha lesz szünet alatt, kedvem az itthon.
Szombaton reggel autóval utaztam Budapest felől Sárospatakra. Vezetés közben már hallgattam a zenei felvételeimet, egy-két sugárzó rádióadót, de Miskolcot elhagyva elhatároztam, hogy megpróbálom a civil rádiót befogni interneten az online adást, úgy 180 kilométerre a fővárostól. Elmondom, hát ha másnak tanácsot adok vele, hogyan tudtam az adást legkényelmesebben hallgatni. Van a mobiltelefonomon egy civil rádiós applikáció, ami kimondottan a rádió internetes adását hozza be, ez letölthető bárki számára a honlapjáról a civil rádiónak. Ezt benyomtam a mobilomon, majd az autós rádióm pultján benyomtam a média gombot, ezen hallgathatom a zenei anyagokat, és azon pedig a Bluetooth funkciót. És remekül, jó minőségben megszólalt a hangszóróimon a civil rádió.
Napot kívánok! Ez itt a civil rádió délután. Egy kicsit hangosan hallom magamat, de majd igen, most már egy kicsit jobb, köszönjük szépen. Tehát a délutáni magazin nem csak háttérrádiózóknak, ma is, ahogy szerdán mindig 16-tól 18 óráig szólunk, a következő két óra tartalmáról néhány szót mindjárt, hogy mi minden következik majd. Nagy László 100 éves születésnapja közeleg, és április 15-én a Művészet Világnapján, az, ha jól emlékszem, tegnap vagy tegnap előtt, tegnap volt, elindult egy 100 év, 100 nap, 100 kincs című online sorozat. A Petőfi Irodalmi Múzeum nagyon nagy anyagot kapott Nagy László történetéről, verseiből, és egyáltalán a kitűnő író, vagy költő, műfordító, és bizonyos tekintetben képzőművész is ezeknek az anyagaiból. Szóval ez ügyben egy hosszabb időszak indult, mi ma egy rövid, pár perces összeállítással foglalkozunk ezzel.
Ezután Orbán Zoltán lesz majd a vendégünk a vonalban, madárperceinkben. Két érdekes témával fogunk foglalkozni. Egyrészt megmenekült egy madárfaj, amely kihalóban volt, a tarvarjúról van szó, tehát megkérdezzük majd Zoltánt, hogy hogyan sikerült megmenteni egy fajta kihalástól. Másfelől pedig felül rücskös és alul sárga az év kétéltője, hogy mi lett az, ki lett az, megkérdezzük majd Zoltán.
Ezek nagyon izgalmas dolgok, már csak ilyen ritmusra is, meg rímre is, rímelő dolgok is, amiket az előbb mondtál. A következő, a harmadik témánk ma, a héten volt Eszterházy Péter 75. születésnapja, néhány év alatt meg talán emlékeznek, itt pedig becsapódott az ajtó. Ennek kapcsán beszélgetünk fiával, Eszterházy Mártonnal arról, hogyan alakul az Eszterházy Villa alkotóházá változtatása, fejlesztése. Volt egyszer egy évvel ezelőtt egy beszélgetés Mártonnal itt a civil rádióban ugyanerről, mármint akkor még csak az ötlet született meg, és az elhatározás most már gyakorlat van. Hát hogy is áll a helyzet, erről faggatjuk majd.
Emlékszem, amikor talán március elején beszélgettünk először az idei Budapest 100-ról, és május 24 és 25-e még nagyon-nagyon messzinek tűnt.
Azt itt van egy karnyújtás.
De nincs is már annyira messze, mindjárt kezdődik a Budapest 100. Mundra Andrással, a projekt vezetőjével beszélgetünk arról, hogy már megvannak azok a házak, amelyeket lehet majd látogatni, mik lesznek a részletes programok, és hogyan lehet csatlakozni akár önkéntesség kereteiben is a Budapest 100-hoz idén.
az Egyensúly Intézet mindig nagyon figyelemreméltó tudós anyagokkal, összegyűjtött tanulmányokkal, különböző javaslatokkal érkezik, és nagyon izgalmas a munkájuk. Ez alkalommal települési indexükről beszélünk. Erről is volt már szó a Civil Rádióban, ezt évenként frissítik. Mit mutat meg a települési index? Erről kérdezzük majd Marek Bertramot.
Az európai civilek közös nyilatkozatáról pedig Móra Verával fogsz beszélgetni.
Így van, ez egy pár héttel ezelőtti koalíciós anyag, hogy pontosan miről szól, kiknek szól, és hogy áll a sorsa ennek, erről az ökotárs igazgatója beszél majd, és akkor mindjárt egy következő, ma több ilyen jubileumi nap is van, a Fonó 30 éves születésnapja közeleg, vinil sorozatot adnak ki ennek kapcsán, Horváth László igazgató lesz a vendégünk.
Szezonnyitó sárkányhajózás lesz majd a Dunakeszin április 18-án 2 órakor. Bauer Mártont, az esemény egyik szervezőjét kérdezzük majd.
Ennyi tehát a következő 2 óra. A sportszerkesztő ma is Tarcsi Géza, a hangmester és a zenei szerkesztő ma is Petik András, és a szerkesztő műsorvezetők ma is
Dávid
és Péterfi Ferenc. Maradjanak velünk néhány perc, és indulunk. Ahogy a mai bevezetőben már jeleztem, Nagy László 100 éves lenne ebben az évben, és a születésnapja, mivel közeleg, a Petőfi Irodalmi Múzeum nagyon hosszú neve van ennek az intézménynek, egy nagyon nagy anyagot kapott a családtól, Nagy László életművéből, versekből, műfordításokból, rajzokból, festményekből, szóval nagyon sok mindennel rendelkeznek, még nem is ismerjük ezeket. 100 év, 100 nap, 100 kincs, ez is a címe annak az online sorozatnak, amit elindít a Petőfi Irodalmi Múzeum. Mi is elindítunk egyet. Talán többen emlékeznek, hogy volt nagyon régen egy portréfilm Nagy Lászlóról, amelyben kérdezgetik őt, és ebből válogattam, vágtam ki néhány részletet. Az első elmondja a Kiviszi át a szerelmet című versét, ami nagyon szép, nagyon sokszor a költők nagyon jól, sokkal jobban mondják el a saját versüket, mint egy előadó. Minden esetre ez is nagyon élményszerű. És utána hosszan beszélget a film narrátorával, és ebből vágtam ki egy kis részt a költészetről. Majd a harmadik tétele ennek a Nagy Lászlóra való emlékezésnek Sebő Ferenc megzenésítette egyik versét, a Himnusz minden időben. Ezzel fog lezárulni ez a ciklus ma. Tehát Nagy László ebben az évben 100 éves lenne.
A Kiviszi át a szerelmet című versedet tudod kívülről?
Létem, ha végleg lemerült, kiimád tücsök hegedűt, lángot kilehel deres ágra, kifeszül föl a szivárványra. Lágyhantú mezővé a szikla csípőket kiöleli sírva. Ki becéz falban megerett hajakat, verőereket, s dult hiteknek kicsoda állít káromkodásból katedrálist. Létem, ha végleg lemerült, kirettenti a kesejűt, s kiviszi át, fogában tartva a szerelmet, a túlsó partra.
Mivel jelképeznéd az életedet, a sorsodat?
Szokták az emberi életet a fához, a fa sorsához hasonlítani.
egy technikai malőr történt, nem tudjuk pontosan miért, ez egy nagyon régi felvétel, reménykedünk, hogy egy újra nekiindulással talán lehet hallani. Kormos Istvánnal beszélget egy portréfilmben Nagy László, vagy egy nagy, igen, és ebből a filmből egy kis részletet vágtam ki, ezt igyekszünk most meghallgatni, reméljük második nekifutásra sikerül.
Mivel jelképeznéd az életedet, a sorsodat?
Szokták az emberi életet a fához, a fa sorsához hasonlítani. Maradjunk ennél a jelképnél. Nekem van otthon egy vadkörtefám, az akácos szélen áll, északi részről. Ott nagy szelek fújnak, hiszen a házunk szélső ház, így ez a kis vadkörtefa annak idején már megcsavarodott. Azóta meg lehet figyelni rajta három csavarodást, de mégis a fa egyenes. Spirálisan csavarodott hármat, és nagyon bőven terem mostanában, így is. Megedződött.
Milyen helyet találtál magadnak a magyar költészetben?
Még életben vagyok, és látom, hogy a verseim érvényt szereztek maguknak. Bár nem tettem értük semmit, csupán azt, hogy megírtam őket. Nem szervezkedtem, nem vesztegettem senkit, sem mást, sem magamat. Az érvényességük a magyar irodalomban, társadalomban így is megvan. Ennek örülök.
És a jövő ezutáni költészetedet milyennek gondolod?
Úgy gondolom, hiszem, hogy az én költészetem lényegesen nem változik már, hiszen nem tudok kibújni a bőrömből. Azok a hazai, nagyvilági ügyek, amelyek eddig is érdekeltek, ezután is érdekelni fognak. Az égető kérdések természetesen. Én elkészültem már minden jövőbeli rosszra. Fölkészültem a halálra is. Nagyon szeretem az életet, de a halál most már nem probléma előttem. Tehát a rosszat fölkészülten várom. De a jövőbeli szépre, jóra, az emberi fenségesre úgy érzem, készületlen vagyok, mert kételkedek, és kételjeim gyötörnek. Gyanakszom. A remény. Nem tehetünk mást, mint amit eddig is tettünk, főleg a humanisták, hogy továbbra is a jobb emberi sors harcosai, partizánjai, titkos ügyvédjei legyünk. A reményt nem szabad feladnunk, hiszen a legnagyobb tragédiákból, katasztrófákból csak a remény segítségével léphetünk ki, léphetnek ki azok a tömegek, akiket sújtott a katasztrófa. De ugyanakkor legyen jogunk a két helyre is, hiszen ez motorja a mi alkotó munkánknak. Kritikával kell néznünk a saját munkánkat, a másokét is. Egyre jobbat kell csinálnunk. Ez a célunk.
Tegyük fel, hogy amiről itt beszélgettünk, elmondtad itt a gondolataidat. Ez a film megmarad. Mit üzensz azoknak, akik 100 év múlva, vagy 500 év múlva ülnek szemközt veled.
Ha lesz emberi harcuk egyáltalán, akkor csókolom őket. Ha lesz emberi szellemük, tudatom velük, üzenem nekik, hogy csak ennyit tudtam tenni értük.
Száztizennégy, 115, 116.
Civil Rádió, nyitott
117 perc.
Orbán Zoltán van itt velünk a vonalban. Ha minden igaz, akkor az éppen aktualitásokról fogunk beszélgetni, és két ilyen hírt találtam, erről kérdezem őt. Szervusz, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is.
Láttam a hírek a nagyvilágból rovatotokban, hogy a kihalás széléről sikerült megmenekülnie a tarvarjúnak. Hogy képzeljük el, hogyan sikerült megmenekíteni ezt a fajt?
A tarvarjak nagyon furcsa kinézetű madarak, az ilyen íbisszerű, nagyon nagyméretű, barnás-feketés színű varjú, szerű búbosbankát képzeljünk, egy nagy hajtott csőrrel, alapvetően a talajon táplálkoznak, nagyon sok rovart fogyasztanak, és éppen ezért a mezőgazdasági tevékenység, a kemizálás nagyon súlyosan érinti a fajt, majdnem egész Európából eltűnt, aztán az Alpok térségébe visszatelepítették, ott nagyon érdekes, mert a fogságban született madarakat sárkányrepülővel tanítják meg délre Olaszország térségébe vonulni. Én Dél-Marokkóban találkoztam az ottani állománnyal, tehát világszinten veszélyeztetett. A fővárosi állatkertben is van állománya. Alapvetően ugye egyrészt fogságban is tartják, szaporítják őket, másrészt minden ilyen esetben az eredeti vagy egykori élőhelyein kell biztosítani a természetvédelmi beavatkozásokkal, hogy azok az élőhelyek ismét alkalmasak legyenek akár a természetes megtelepelésre. Ennél a fajnál ugye ez már kevésbé megy, itt inkább a visszavadított állományok segíthetnek például Európa középső részére visszajuttatni a fajt.
Milyen élőhelyeken érzi jól magát igazán?
Ilyen száraz, akár félsivatagos, tehát semmiféleképpen sem erdős területeken, alapvetően ugye sziklákon fészkel, ugye Törökországban, Marokkóban és Európában, az Alpok térségében ilyen élőhelyeket kedvel.
Olvastam, hogy az állomány aztán 2023-ra már 270 példányra gyarapodott. Hol tart most ez a folyamat? Valóban beszélhetünk egy stabil megmenekülésről?
Hát azért nem. Tehát most gondoljunk bele, hogy egy 270 madárból álló állomány az azért nagyon, nagyon érzékeny. Hogyha nem egy összefüggő nagy költő állományról van szó, hanem ilyen szigetszerű populációkról, azok mindenféleképpen rendkívül érzékenyek. Ez mindenféleképpen reményt keltő, hogy sikerült egy ilyen állományt visszahozni. Valószínűleg, hogyha ott beáll egy stabil, szaporodó létszám, akkor számítani lehet arra, hogy erősödni fog a számuk, illetve az ilyen természetvédelmi beavatkozásoknak az a közép-hosszú távú célja, hogy a környező potenciális élőhelyek is alkalmassá vannak téve, és hogyha egy bázisterületen, egy magterületen elkezd erősödni az állomány, akkor innen sugárirányba képes lehet terjedni. Ugye ezt nagyon jól szemlélteti a magyar természetvédelmi eredmények például, ugye a kerekcsensólyom, a kékvércse, a parlagisas, a túzok, az a magyarországi állomány erősödésnek köszönhetően elkezdett visszatelepülni a környező országokba.
Alapvetően tehát a növényvédőszerek nem használatával, vagy másfajta növényvédőszerek használatával lehetne még jobban védeni ezt a madárfajt?
Hát mindenféleképpen, csak ugye a nagyüzemi mezőgazdaság széles körben használ kemikáliákat, illetve hát az is nagyon fontos, még ennél is nehezebb kérdés az, hogy alapvetően átalakítja az élőhelyeket. Ugye nagyon nem kell itt a tarvarjúig menni, Magyarországon is mindig őszi időszakban, a szőlőérés időszakban felmerül, hogy akkor a seregélyek mekkora gondot okoznak. Ennek is alapvetően ugye az áll a hátterében, hogy különösen a nagy szőlős területeken megszűntek a természetes mondjuk legelők, ahol a természetes módon a gyep gyökérzónájában keresgélve tudna táplálékot találni magának a seregély, és hát ezek az állatok alkalmazkodnak, ha tudnak, a seregély például ugye tud, és hogyha nincsen rovartáplálék, nincsen gerinctelen táplálék, mert nincsenek például legelők, gyepek, akkor azt eszi, ami van, és ez éppen a szőlő. Tehát ebben a tekintetben a tarvarjú az egyik legproblémásabb madárfaj. Általában ugye a talajon táplálkozó, az agrárterületek által érintett fajok a legveszélyeztetettebbek közé tartoznak, és ugye a tarvarjú elsők között tűnt el, ugye lassan már 300 éve eltűnt Európából, ezeknél a madaraknál nagyon nehéz, a sok időbe telik, de nagyon jó példák vannak, ugye bemizettem néhány magyar példát, vagy az, hogy több mint 150 év után 2015-ben fészkelt először Magyarországon ismételten a daru, ami egész Európában erősödő állományokat mutat, és így jött vissza Magyarországra is, ahol a természetvédelmi beavatkozásoknak köszönhetően vannak olyan potenciális fészkelőhelyek, ahol meg tud telepedni ez a madár.
Egy másik hír, amelyről talán még nem beszéltünk itt a Civil Rádióban, az év kétéltűje 2025-ben, aki felül rücskös, alul pedig sárga. Kiről van szó?
Igen, itt a sárga hasú unkáról van szó. Két unkafajunk van, a vörös hasú és a sárga hasú unka. A vörös hasú unkával találkozhatunk gyakrabban, mert az a sík és dombvidéki élőhelyeken is országszerte megtalálható. A sárga hasú unka az, vagy régebbi nevén, egyik régebbi nevén hegyi unka, ahogy a neve is mutatja, inkább a hegyvidéki hűvösebb élőhelyeket kedveli. Ugye mivel kis vízállásokhoz kötött a szaporodása is, tehát például erdős tavacskákhoz, pocsolyákhoz, mocsárrétekhez, a szárazodással, a klímaváltozással, tehát itt nem csak a hőségre kell gondolni, hanem a csapadékviszonyok megváltozására, az erdők száradására, ezek az élőhelyek és az itt élő, különösen a vízhez kötődő szaporodású kétéltőek a legveszélyeztetettebbek az egész világon, Európában és így Magyarországon is.
Miért fontos, hogy foglalkozzunk az unkák védelmével? Miért választottátok idén az év kétéltűjének ezt a békát?
Önmagában teljesen jogosan teszi fel a kérdés bármelyik hallgató, hogy miközben nekem az unkához miért lesz azért jobb. Igazándiból ebben a megközelítésben, ugye ökológiai szempontból minden mai élőlénynek nélkülözhetetlen fontos szerepe van az adott ökológiai rendszerben, tehát enélkül ez olyan, mintha azt kérdeznénk meg egy autó motor esetben, hogy minek kell a dugattyú, a szimmering, a nem tudom én, az olaj, hogyha ezek hiányoznak, akkor egyre kevésbé működik, aztán végül egyáltalán nem működik az olaj. Ugye a mai modern világunkban a civilizáció egyre inkább teszi tönkre a környezetet, és egyre több faj tűnik el. Tehát a mindennapok tekintetében így kell ezeket a kérdéseket keresni, hogy ezek az állatok egy bizonyos élőhely típusnak, de ugyanígy az érdemes mondjuk a növényekre, akár gombákra is, egy-egy ilyen élőlény az adott élőhely típusnak a nagykövet faja vagy csoportja, és a kérdés az, hogy tudunk-e, vagy jó-e az, hogyha kiszáradnak az erdőink, és már a kis pocsolyák is megszűnnek. Nagyon gyakran egy-egy faj, egy-egy nagykövet faj, nagykövet állatcsoport, nagykövet élőhely típus kapcsán lehet felhívni a figyelmet, és így többek számára érthetővé válik, hogy miért probléma, hogyha az emberi életmód, a civilizációnk ilyen mértékben teszik tönkre a környezetet, hiszen, és ez a legfontosabb, nem arról van szó, hogy a sárga hasú unka és az összes többi veszélyeztetett faj, például a tarvarjú, amiről az előbb is beszéltünk, az egy titanikban hajózik valahol, és éppen süllyed el, az emberiség pedig egy másik titanikban hajózik valahol a Karib-térség gyönyörű napsütötte